Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten kegyelme és szeretete nyugodjon meg rajtunk, és az ő vezetése legyen a mi életünkön. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét Péter első leveléből, a 13. verstől a 21. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Péter első leveléből, az első fejezetből, a 13. verstől a 21. versig olvasom Istenünk igéjét. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit, cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy úgy jöhettünk, amint vagyunk, a Te jelenlétedbe, és Te megjelenő, kormányzó, minket megszólító Isten vagy, aki együtt érzel velünk, ismered dolgainkat, erőtlenségeinket, küzdelmeinket, utunkat. Köszönjük, hogy az elmúlt hetet is a javunkra fordítottad, megőriztél bennünket. Kérjük, áld meg ezt a gyülekezetet, hogy ezen a helyen a Te neved hirdettessék, a Te erőd lakjon, és a Te szabadításod járjon körbe közöttünk. Így kérjük azt, hogy most szívünkben őszintén tudjunk rád figyelni, az emberi szó mögé tudjunk látni, és a Te akaratodat, a Te lényedet és jelenlétedet tudjuk meglátni. Te szenteld meg szent lelkeddel ezt az Isten tiszteletet. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg Péter első leveléből, az első fejezetből, 22. verstől a 25. versig Istenünk igényét. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Kedves testvérek, a mai igehirdetés központi gondolata az, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondja az Isten. Nem kevesebb a feladat, mint az, hogy Isten saját maga lényének legbensőbb középpontjához hív bennünket. Ha ő szent, akkor úgy gondolja, hogy mi is azok lehetünk. Ebben egy hatalmas lehetőség van, mert ebben nem egy elvárás hangzik el. Első sorban úgy érezhetnénk, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy szentek legyünk. De ez olyan lenne, mintha azt várná el Isten, hogy olyanok legyünk, mint ő. Márpedig Istenné válni azért még nem tudunk. És nem tudunk olyan tökéletes lenni sem gondolatban, sem érzésben, sem cselekedetben. Hanem itt inkább arról van szó, hogy Isten önmagát akarja nekünk adni, és azt a szentséget, ami benne megvan, azt szeretné bennünk kiformálni, és azt kéri, hogy engedjük, hogy ő megérintse az életünket, és alakítson, formáljon bennünket. Tehát nem elvárásról van szó, hanem inkább meghívásról van szó, abba a szentségbe, amiben ő van, és ebből akar nekünk adni. Ilyen értelemben néhány akadályt említ meg Isten, amellyel szembe kell néznünk, ami ennek a folyamatnak az akadályát képezik. Ugye az első ilyen akadály az, hogy ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. A vágy az egyik hatalmas erő az emberben, amely az egész lényét át tudja járni. Itt Isten a vágyakat szeretné a saját hatalmi köre alá vonni, és talán máskor így is mondja Isten, hogy vágyodjunk a lelki dolgok után, és ne annyira a földi dolgok irányában. Ha az embereket betölti a szívüknek a vágya, amely egyébként távol van az Istentől és Isten lényétől, akkor ezek a vágyak természetüknél fogva le fogják fedni az életünket, és nem lesz időnk, erőnk, kedvünk, nem lesz belső képességünk és készségünk elindulni az Isten felé, hiszen annyi minden van, ami bennünket érdekel. Annyi minden van, amire vágyunk. Tehát a vágyat nem elfojtani kell, hanem a vágynak helyes tárgyat kell adni, vagy helyes irányba kell terelni. Mert az, hogy ne vágyakozzatok, ez jól hangzik, de valamit helyette kellene adni, ami után tudnánk menni, mert a vágy az egy olyan erő, hogy meg fogja találni a tárgyát. Nem lehet szőnyeg alá seperni. Ezért a tudatlanságot hozza föl, vagyis ameddig még nem tudtuk, hogy Isten mit készített el a számunkra, ameddig nem kóstoltunk bele, és nem éreztük a felsőbb ízt. Amíg Isten lénye távol volt tőlünk, vagy nem éreztük az ő elhívását, addig más erők és vágyak hatották át az életünket. De amikor elhívott bennünket, és így folytatja, mivel az ő, a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát mindez a vágy abban a pillanatban enyhülni kezd, amikor ő meghívja az embert. És ezt a meghívást kell igazából személyessé tenni, vagy átélni. Hogy én meg tudom-e élni a személyes meghívásomat Istentől, ha ezt kérem, ha ebben gyakorlom magamat, a vele való élő kapcsolatban, akkor ez a hívás, ez folyamatosan egyfajta vágyakozással fog feltölteni engem, mert aki hív, az is vágyakozik arra, hogy felé menjek, és amikor a hívást érzi valaki, akkor ő benne is felgerjed a vágy arra, hogy találkozzon vele. Mint ahogy a földi világban is ugyanígy van. Ugyanígy az Istennel kapcsolatban is ez a kölcsönösség, az egymásra utaltság és az egymás iránti vonzódás az, ami meghatározza a vágyat. A vonz-e téged Isten, és te vonzod-e őt? Teszel-e egy lépést, és akkor Isten pedig 100 lépést tesz feléd? Tehát ugyanezen az elven alapul, és akkor mindjárt a vágy az nem akadály, hanem segítség. Az a vágy, amelyik eddig elvitt volna, Istentől most pedig segít abban, hogy közelebb jussak Istenhez. Aztán szól még arról az ige, hogy atyának hívjuk őt, és segítségül hívhatjuk őt, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint. Ebben láthatjuk, hogy Isten részéről ez a személyválogatás nélküliség, ez annyit jelent, hogy a lényeggel teljesen tisztában van. Tudja a belső motivációnkat, és nem a személy határozza meg, hogy kit hív, hanem, hogy milyen státusz tölt be, vagy milyen cselekedetei voltak, bár ismeri a cselekedeteket, és személyválogatás nélkül megítéli azt, de Isten a lelket nézi. A személy, akiben én megjelenek, vagy aki hozzám tartozik, mint azt mondom, hogy én ez az ember vagyok, ezt ismeri Isten, de Istent nem lehet félrevezetni azzal, hogy én kinek mondom magamat, vagy mások mit mondanak rólam, vagy én kinek tartom kinek tartok másokat, ez Istent nem érdekli. Ez lenne a személyválogatás. Magamról mit mondok, mások mit mondanak rólam. Ugye ez az, hogy ki az a személy. Istent nem ez érdekli, ezért személyválogatás nélküli. Nem az érdekli, hogy mi mit gondolunk, szólunk magunkról, hanem ő tudja, hogy kik vagyunk, ismeri a cselekedeteinket is, az sem érdekli olyan értelemben, hogy ki mit tart rólunk, jól cselekszünk, vagy rosszul cselekszünk. Nincs benne személyválogatás, bár ismer bennünket. Mert egy dolog miatt tökéletes az ő meghívása, mert ott van az a krisztusi szeretet, amiben bennünket, ugye drága véren úgymond elhívott magának, mert ennek a meghívásnak volt egy jele, azt, hogy Krisztus az ő fia a kereszten lényegében önmagát adta át, és a vérét is adta érettünk. Tehát ez a második, ami akadály lehet, hogy ki vagyok én? Hát én mehetek. Hát nekem annyi minden dolgom van, ami nincsen rendben. Hogy én mehetek Istenhez, így, ahogy vagyok. És erre a felszabadító gondolat, hogy személyválogatás nélküli ismeri a mi dolgainkat, és így hív bennünket, ahogy vagyunk. Mert nem tudjuk magunkat megváltoztatni, viszont Isten képes arra, hogy megváltoztassa az életünket. És mindig valahogy innen kell kiindulni, hogy nem azért kell menni Istenhez, mert már megváltoztam, hanem azért kell Istenhez menni, hogy majd megváltozzam. És addig megvárom, míg majd megváltozom, addig lehet, hogy sokáig kell várni, míg majd úgy gondolom, hogy méltó vagyok, hogy elmenjek hozzá. Ezért tehát szentek legyetek, mint ahogy én is, mert én szent vagyok, és ez a folyamat ezáltal kezdődik, hogy elindulunk felé. Ő pedig személyválogatás nélkül mindenki iránt odafordul. Hadd mondjam azt, hogy Isten, ugye szoktunk mondani, hogy látja a cselekedeteinket, azt szerint ítél, de soha nem keveri össze az embert a cselekedetével. Ezt olyan értelemben mondom, hogy te vagy a cselekedeted, te hajtod végre, de az nem azt jelenti, hogy te csak annyi vagy, amennyit cselekedtél, vagy amennyit nem cselekedtél. Hiszen akkor nincsen értelme, úgymond a bűnbocsánatnak sem, mert azt mondja az ige, hogy Isten ugye gyűlöli a bűnt, de a bűnös szereti. Tehát mint egy külön választja, nem azt mondjuk, hogy gyűlöli a bűnöst, mert ezt és ezt cselekedte. Hanem igazából külön választja, és ez az ő ítéletének lényege, a szemét a cselekedetétől. És ez a helyes ítélet, hogy szabad legyen utána, hogy ráláthasson, hogy megjavíthassa, hogy önmagát egy szent, egy megtisztult állapotba tudja megtapasztalni, hogy újat tudjon kezdeni. Nem azt mondja, hogy ez te vagy, hanem meghívlak téged, megmutatom a te cselekedeteidet, megmutatom a te lényegedet, hogy te ki vagy, és utána adok neked egy olyan belső megtapasztalást, tisztulást, megadom azt a szentséget, azt a tisztaságot, ami bennem is megvan. Tehát van egy felszólítás, tisztítsátok meg lelketeket. Ez már a textusban felolvasott ige. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Itt láthatjuk a szentségnek a másik megnyilvánulását, mégpedig a szeretetnek a jelenlétét. Tehát először a vágyról beszéltünk, utána a személyválogatás nélküli meghívásról, és a harmadik pontja ennek az üzenetnek az pedig az a képmutatás nélküli szeretet, amelynek szintén Isten az első közlője. Ő semmit nem vár el, hanem mindent előttünk megtesz. Ez olyan, mint hogy ugye a példa a legerősebb. Hogyha valaki valamiben gyakorolja magát, és ezt látjuk, akkor az lesz a legerősebb hatással reánk. Ha Isten gyakorolja magát irántunk, egy ilyen magatartásban, akkor utána már felszabadít bennünket, hogy ti is eképpen cselekedjetek. És mindig ezért mondja Krisztus is, hogy láttam az atyát cselekedni, és én azt tettem, amit ő tesz. Ezért láthattuk azt, hogy Jézus, amikor felmutatta Istent, akkor ő magában is azok a tulajdonságok megjelentek. Ugyanúgy tudott türelmes lenni, ugyanúgy tudott lényegre törően szabadító lenni egy adott élethelyzetben embereknél. Ugyanúgy képes volt a bűnbocsánatot megadni, mint ahogy Isten is megadta. Tehát tisztítsátok meg lelketeket. Mit jelent ez? Ahol van a te kincsed, ott van a te szíved, mondja egy helyen. Ami annyit is jelent, hogy mi a fontos? A te kincsed, vagy pedig a te szíved? A te lényed? Az ember az érték, vagy pedig az, amit birtokol? Melyik a fontosabb Istennek? A te kincsed, vagy pedig te magad? Az ember sokszor úgy éli meg az életet, hogy ami az övé, az neki nagyon fontos. És gondolja, azért fontos, mert ez az enyém. És úgy gondolja, hogy ebben éri meg az értéket az életében, hogy amilyen van. Isten pedig azt mondja, hogy ugye te szíved középpontjába helyezz oda engem, hogy én legyek a te értéked vagy kincsed, mert Isten talán méltó arra, hogy ő legyen a kincsünk. Ő legyen a szívünk középpontjában. Mert ahol van a te kincsed, és ha te kincsed, az a szent tud lenni, az az Isten, és ott őrzöd a szívedben, akkor meg fog változni, és innen jön a szentséged. Mert ahol lesz a te kincsed, ott lesz majd a te szíved is, és nem fogsz eltérni más útra, hanem mindig a helyes ösvényen fogsz járni. József Attila írja a Számvetés című versében, ettem, ittam, fekete undok mocskot és csípős trágyalevet, ember vakmerőbb nem lehet, ám eddig sohasem voltam boldog. Ez egy olyan embernek a vallomása, aki tényleg boldog akart lenni, bár a maga személyiségével és küzdelmeivel érdekes módon látta a világot, de lényegre törően megfogalmazza azt az iszonyatos nagy vágyat, ami ott van az emberben, hogy boldog legyen, és ezt most kapcsolatba hoznám ezzel a fajta kincsel és a szívvel, hogy az ember megpróbál mindenből boldogságot kivenni, még abból is, amiből esetleg nem lehet. Ezért aztán sok mindent vakmerőn megpróbálunk. És aztán van egy ilyen felismerés, ami József Attilánál is volt, ám eddig sohasem voltam boldog. Tehát van egy belső szomjúság. És erről beszél Isten, hogyha szomjaztok, akkor gyertek hozzám. És a boldog mondásokat is ezért mondta el Krisztus. A boldogok akartok lenni, ám legyetek. Megmutatom az utat. Mert van, mikor eltompul a lélek, és nem találja a mi érteket, és talán azt mondja, hogy nincs semminek sem értelme. Mint ahogy ebben a versben is itt van ez a gondolat, eddig sohasem voltam boldog. Ez a mondat azt jelenti, mintha elveszítettem volna az életem értelmét. A lélek tisztasága azonban, vagy szentsége, az Istennel való találkozás, az egy másfajta megtapasztalást enged meg nekünk. Ott megnyílik előttünk egyfajta lelki boldogság. Ezt üdvnek nevezi a Szentírás, mert az üdvözült lélek, az üdvben levő lélek, az Istenben levő lélek nem boldogtalan. A lélek tisztasága tehát abból a tapasztalatából ered, hogy elkezdi tapasztalni saját lényét, és az isteni tudatosságot, amiben ő jelen van. Ahogy előbb bele tud menni a sárba, és mindenhova el tudja vinni az embert, az a lélek, amelyik nem látja az utat, ugyanúgy az a lélek, amely tiszta, és elkezdi látni az Istent a saját középpontjában, a saját szívében, az már kijön a saját önámításából, ki tud lépni a saját önsorsrontásából, és elkezd megtisztulni. Ez persze egy folyamat. De ha elkezdődik, ez a folyamat tart. És nem szűnik meg. Hogy más helyen így mondja, ugyanebben a versében, Számvetés versében József Attila, ebben a megváltott világban egy pillanatom nem volt nemes, sem langyos, édes, kellemes, mint disznónak a pocsolyában. Ebben a megváltott világban, ami meg van váltva, mégis egy másfajta megtapasztalás van az ember életében. Nem látja, ami nemes, nem látja, ami érték, nem látja maga fényét. Egy más létállapotban éli az életét, gondoljunk a tékozló fiúra is, aki elmegy, és végül eljut a disznók vájójáig. Mert el kell neki jutnia arra a léttapasztalatra, ahonnan fölébred benne a belső vágy, de hát vissza kell mennem az atyámhoz. Hiszen az atyám házában még a béres is jobban él, mint én. És ennek a felismerésnek meg kell születni az embernek. Vagyis a hívás megérkezik hozzá, lelki úton, a szívében, visszafordulok én az atyai házba. Megérkezik hozzá a hívás, és megérkezik a vágy. Vissza kell, hogy menjek. Vissza szeretnék menni. Amikor a lélek megfürdik az Isten hívásába és jelenlétében, akkor megérkezik ez a belső hívás. És az a sár, amely ráragad a lélekre, azt a lélek le tudja vetni, el tud indulni egy tisztább földre, tisztább gondolatok, tisztább érzések, tisztább tettek és tisztább vágyak felé. Ez jelent szentnek lenni. Tehát elindul bennünk a folyamat. Ez nem egy pontszerű, hogy szentek legyetek, hanem egy folyamat, amiben mi mindig benne vagyunk. Mit jelent akkor tehát, hogyha szentek leszünk? Nem jónak kell látszani, és nem jónak kell lenni, hanem inkább azt mondanám, hogy bizonyos értelemben őszintének és tisztának. A tisztaság most úgy jelenik meg előttünk, mint egy olyan állapot, amikor a természetességünkben tudunk lenni, és a legtisztább lényünket, a lelkünket tudjuk megtapasztalni, és ebben a megtapasztalásban újból felismerhetjük önmagunkat. Tisztának lenni ennyit lent. Lehet, hogy te jó vagy, de nem biztos, hogy az vagy, aki vagy. Azért vagy jó, mert mások azt szeretnék, hogy jó legyen. Vagy ezt várják el tőled. Tisztának lenni annyit jelent, hogy olyan vagy belül, amilyen kívül, és az lehet, hogy egy adott helyzetben ez jó is. Ez is benne van. De nem adod oda önmagadat valaminek csak azért, mert hogy így kell lenni, ha te nem vagy az. Hát tisztának lenni az Istenben annyit is jelent, hogy nem egy látszat, amit megtapasztalunk, hanem megtapasztaljuk a tiszta képet. És ez mindig lehet, hogy éppen olyan, amilyen. A tiszta képet tapasztald meg, a tiszta lényedet, olyan értemben a tiszta, ahogy te most vagy, így mondom a tisztát. Már ez a szentségnek egy fokozata, hogy mi van a dolgaid mögött, a lelked kit rejt el a világ elől, te magad fogod ezt meglátni. És ez lesz a te szentséged, a te pillanatod, amikor önismeretre jutsz. Hogy kit teremtett meg Isten a végtelen időben téged, hogyan alkotott meg, ezt az ő szentségében fogod megtapasztalni, és hogy te mit csináltál, te kit teremtettél magadból ebben az időben, azt pedig te fogod felismerni. És ez a kettő, ha amikor találkozik, ez a két kép, amit te teremtettél magadból, és aminek Isten teremt téged a Krisztusban, akkor ez a két kép, amikor találkozik, akkor az a szent pillanat, amikor kölcsönhatásba lép az, aminek Isten gondol téged, és aminek te gondolod magadat. És ha ez a legtisztább helyzetben tud megnyilvánulni, legtisztábban tud létrejönni, akkor történik meg a változás az emberben. Mert ebből a találkozásból változások fognak elindulni. Mert meg fogjuk érezni azt a minőséget, amit az Isten közöl velünk önmagunkról, és meg fogjuk érezni azt a minőséget, amit mi közlünk önmagunkról. Akinek érzed, gondolod, teszed és hiszed magadat, vagy pedig akinek Isten gondol, érez, hisz, és akinek Isten szeretne téged látni. És ezt, hagyd mondjam, nem elvárás, hanem inkább egy lehetőség, egy teremtés. Ezt így is mondhatom másképpen, hogy Krisztus vére megváltott téged, és egy egészen új életminőséget akar neked adni. Mert miért is kellene téged megváltanod, ha minden jó lenne, ha minden szép lenne, minden úgy jó, ahogy van. Mert valószínűleg nem minden úgy jó, és nem minden úgy szép, és nem minden tökéletesen áll bennünk. Hanem szükségünk van arra, hogy az a belső igazság, az a nagybetűs igazság megérkezzen hozzánk, és az az igazság szabaddá tegyen bennünket. Mit is tartalmaz ez az igazság? Hát ahogy mondtam, egy olyan elfogadó szeretetet, amely szeretetben az ember nem is tud más lenni, csak az, akivé az Isten gondolja őt. Hiszen ha valaki nagyon szeret bennünket, és abban a szeretetben azt a szabadságot megkapjuk, hogy azok lehetünk, akik vagyunk, ezt a szeretetet nem fogjuk eldobni magunktól. És így kell látnunk az Istennek a szeretetét, hogy ő nem mássá akar tenni bennünket, nem olyanokká, amilyenek nem vagyunk, hanem olyanokká akar felszabadítani bennünket, amelyek igazából vagyunk. Ez az igazság. Tehát amikor az igazságról beszélünk, akkor nem olyan igazságról, amelyen vitatkozni szoktunk, vagy különbözőképpen gondolkodunk, hanem erről a belső igazságról, amely szabaddá tesz. A lélek fényéről, önmagáról, az Isten fényével való találkozásról. És ez az isteni szó, ami megérkezik hozzánk, ez ezzel analóg. Hiszen amikor azt mondom, hogy Isten szava, amely örök, mert ezt is mondja az írás, hogy minden elmúlik, a testünk elmúlik, olyan, mint a fű, minden dicsőségünk elmúlik, mint a mező virága, megszárad a fű és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ha megmarad ez a beszéd, az Isten szava, amelyet most hirdetnek neked, akkor mi is ez a szó? Így is mondhatjuk a lélek szava. Isten szava a lélek szava. Az a szó, amiben önmagad, a lelked felismerheti saját lényét. Ez a szó megmarad. Ha ezt felismered, és magadat felismerted, bár elmúlik a tested, elmúlik minden dicsőséged, a mulandóság dolgozik a mi életünkön, de Isten szava megmarad, és ebben a szóban te is megmaradsz. Mert ráébredtél, hogy ki szólt hozzád, és te ki vagy. A lélek szólt hozzád a lélek szavával a lélekhez. És ez vagy te. Ez a te szentséged. Ha belegondolsz abba, vagy belegondolunk abba, hogy nem test vagyunk, hanem lélek, vagy magasabb életminőségünk van, mint amiben sokszor élünk, akkor rájövünk, hogy Isten szentsége is ebből fakad. Azt mondja az Isten, én szent vagyok, én lélek vagyok, én vagyok a kezdet és a vég. És amikor azt mondja nekünk, hogy ti szentek legyetek, mert én szent vagyok, akkor azt mondja nekünk, te is lélek vagy. Neked is ott van az örök élet. Neked is ott van a saját életednek ez a minősége. Ezért legyél szent. Mert az, aki benned van, az a lélek, amelynek téged megalkotott az Isten, az hatalmasabb és nagyobb dolgokra van hivatva, mint az, amiben most éppen küzdünk, mint amivel éppen most problémáink vannak, mint amiben éppen most beleragadunk. A képmutatás nélküli szeretet tehát ezt jelenti, hogy nem arról győz meg bennünket Isten, akik nem vagyunk, hanem meggyőz arról a szeretettel, hogy kik vagyunk. És ha ezt igazán szeretettel teszi, akkor nem fogjuk elfelejteni. Mert az a szeretet, amely eltávolít önmagunktól, és nem találjuk meg az igazi lényünket. Nem tiszta szívből fakad. És szóval és tettel egyaránt, úgymond a belső lényegünkhez vezet el. Hanem csak úgymond dicsőségvágy, vagy testi, csak olyan elváltoztatott dolog, amely mulandó. És abban találnánk meg önmagunkat, akkor az a szeretet igazából félrevezet. Az Isten szeretete azonban, és az a szeretet, amire azt mondja, hogy ti is így szeressétek egymást. Az a testvér szeretet, amely ne legyen képmutató bennetek, az pontosan ugyanezt jelenti. Úgy szeressed a másikat, mint egy lelket. És te is tudd, hogy te is az vagy. Minden hibánkkal, hiányosságunkkal, küszködésünkkel és nehézségünkkel, amelyben megláthatjuk, hogy minden romlandó, de az, ami bennünk megszületik az Isten igéje által, az nem romlandó, akkor hirtelen megértjük azt, hogy erre a szeretetre nagyon is nagy szükségünk van, hogy ez ne fogjon el. Tehát, amit Istentől tanultál, te is szeress képmutatás nélkül. Ki az, aki nem, aki tud képmutatás nélkül élni? Az, aki már a saját lelkében van. Nincs értelme képet mutatni. Mert a lélek önnön magában, tiszta fényében van, nem akar mást mutatni, örül annak, akivé formálta az Isten. Ezért mondja Isten igéje, hogy bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Honnan jön tehát a tanítás? Legbelülről. A bensőmből fakad föl. A képtelenségek, amik megérkeznek hozzánk, vagy a képmutatás, ugye ebben is benne van a képtelenség, amikor már ezt nem bírjuk, meg van a képmutatás. Akkor már nincsen kép, az is baj, meg az is baj, amikor valamilyen képet próbálok mutatni, de az sem jó. És akkor az ember topog ide, topog oda az életébe, hogy akkor most mi legyen. Most a képtelenségig is eljutottam, meg oda is, hogy valami kép egyik se volt jó. Akkor talán meg kéne találnom a helyes belsőt, azt a tiszta önmagamat, amiben nincsen képmutatás. Nem mutatom a képet, hanem azt látom, ami van. Nem kell több. És akkor megszűnik a képtelenség is, ha nincsen képmutatás. Mert csak az válik képtelenni, ami képmutató volt. Akkor veszik el a kép. Felszabadulsz, és ez a szentség, felszabadulsz ezektől a képmutatásoktól, képektől, amelyek beleivódnak a lélekbe, és ilyen értelemben válunk egyszerűvé. Az leszel, aki a jelen pillanatban vagy. Amikor ott volt a bűnös ember Jézus előtt, és mondjuk azt mondta, bocsáss meg, vagy könyörülj rajtam, akkor a lényének a legegyszerűbb voltával volt jelen. Mondhatjuk, semmilyen nem volt, nem mentegette magát, csak kért. Egy feloldozást. Hogy az lehessen, aki ő. Hogy ne legyen elválasztódása attól, aki igazából ő maga. És a bűnbocsánatban, amikor Jézus azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezz el, mit ad neki? Visszaadja azt a legbelsőbb önmagát, tiszta fényét. Mi tehát az igazság számodra? Ennél nagyobb igazságod nincs? Ez a te szentséged. Amit Isten visszaállít a te számodra, és neked is azt mondja, tisztítsd meg a te szívedet, tisztítsd meg a te lelkedet, mert ha már te is tudod, hogy ki vagy, te is le tudod fújni a port a saját lelkedről. És nem azonosulsz vele. Nem hagyod, hogy rád égjem. Ezért az ige és az igazság, az én igém igazság, a lélek szava, ami megérkezik hozzánk, és lefújja rólunk a port, azért igazság, mert elvezet bennünket a saját szentségünkig, a saját tiszta állapotunkig. Ugye Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és nélkülem senki sem mehet ugye az Atyához. Itt van ez a szó, hogy én vagyok. Ez egy nagyon jó szó, amelyben kifejeződik a saját lényegünk is. Isten is így beszélt magáról, hogy vagyok, aki vagyok. Ez a vagyok állapot a legtisztább és a legszentebb állapot, a lényegek középpontja, amikor azt mondom, hogy nem másnak gondolom magamat, hanem az vagyok, aki, és pont így tökéletesen benne vagyok az isteni akaratban. Ez a krisztusi ember is. Ez az az út, amelyen a Krisztus felé közeledő ember is elindul. Az én vagyok útja. Ha te követed azt, aki én vagyok, azt mondja magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor te is azon az úton indulsz el, hogy te is az leszel, az az én vagyok, és megtaláld az utadat, az igazságot és az életet. Benned is felragyog, ez az én vagyok. Így lesz úttá benned a Krisztus. Te magadat majd megtapasztalod az Istenben, és Isten is megtapasztalhatóvá válik te benned. A nagy én vagyokban megszületik a te én vagyok felismerésed. Ez a te szentséged, a szentben. Egy történetet mondok el zárásképpen. Egy vándor elindult, hogy Istent imádja, hosszú volt a vándorút, hogy megérkezzen a templomba, és beesteledett, és egy családhoz érkezett meg. Ők vendégül látták, tudakozták az útját, hogy hová megy, mondta, hogy zarándok, és egy zarándok úton vesz részt. A templomba megy, hogy Istennel beszéljen. Mielőtt elváltak volna, férfi és a nő odafordultak hozzá, és mondták számára, hogy lenne egy kérésünk. Ha már ott vagy, és te Istennel tudsz találkozni, akkor kérd meg őt, hogy születhessen gyermekünk, mert nincs gyermekünk. Megígérte a zarándok, és elment, megérkezett a templomba, és végrehajtotta azokat a rituálékat, amelyeket Isten előtt elvégezni kívánt, és egy kérdéssel fordult Istenhez. Uram, vendégül láttak engem, és azt kérték, hogy áld meg őket, ezt a családot, áld meg gyermekkel. Az Isten megszólította őt, és azt mondta, ennek a férfinak nem olyan a sorsa, hogy gyermeket tudnék adni neki. Nem ez az útja. Visszaindult a vándor, és ezt a kérését, az isteni választ, amit kapott, a szívében elrejtette, de már nem ment vissza a családhoz. A kérést elmondta, a választ megkapta, ő ment tovább az útján. Aztán 5 év múlva ismét elindult, és ismét zarándoklatot tett ebbe a templomba, és megint arra fele ment, ahol az a család élt. És ott megállt, egyszer csak látta, hogy 2 gyermek fut ki. És hát megkérdezte őket, hát mi történt? Hát miután elmentél, jött hozzánk egy szent ember, akit vendégül láttunk, és ő is mondta, hogy megy a templomba. És mondtuk neki is, hogy hát nagyon szeretnénk gyermeket. Ez a szent ember megáldott bennünket. És utána megszületett. Megszülettek a gyermekek. Nagyon meglepődött ez az arándok. Aztán miután vendégül látták őt, ismét elment a templomba, és megállt a templomba, és így szólt Istenhez. Tehát nem azt mondtad, hogy ennek a családnak nem lehet gyermeke? Mert annak a férfinak nem az a sorsa, hogy ne legyen gyermeke? És most meg kettő van. És ott futkároznak az udvaron. Erre Isten felkacag. Az biztos egy szent ember volt, aki járt nála. A szentek imádságai megváltoztatják a sorsot. Akarsz-e szent lenni? Első körben lehet, hogy azt mondod, hogy nem, mert az unalmas. Mert aki szent ad, akkor mindig jónak kell lenni, ugye? Vagy akkor olyan túl elsimított lenne az élet. De az igazi szent az az, aki a sorsot is meg tudja változtatni. És ez az az erő, amit Isten azt akarja, hogy ott legyen a te életedben is. Mert aki szent, az a sorsát is meg tudja valamilyen szinten változtatni. Lehet, hogy nem mindent, de meg tudja változtatni. Mert annak már útja van. Mit szeretnél? Sorsod legyen, vagy utad? És az a szentség, amire Isten hív, az 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 erő, amivel ha áldást kapsz, áldást kérsz magadnak, vagy másoknak, az meg fogja változtatni a sorsodat és az életedet. És ennek az eszköze mindaz, amit eddig átvettünk. Így fog megváltozni a szíved, az életed, és így változhatnak dolgok. Nem mondom, hogy minden és minden egy csapásra meg fog változni, de biztos, hogy te magad is, és mások is változni fognak. Kér tehát Isten áldását az életedre, hogy szent lehess. És ha ezt megkapod, lehet, hogy sok mindent kértél, hogy ez legyen, az legyen, így legyen, úgy legyen, és akkor nemet kaptál, mint egy olyan dolgot, ami nem lehet. De vajon kérted-e az ő áldását, azt a szentséget, ami a tiéd is lehet? És vajon gondoltál-e arra, hogy akkor megváltozik a sorsod? És megváltoznak azok a dolgok is, amire ugye így mondja az ige, hogy az embernek lehetetlen, de Istennek lehetséges. Ami neked lehetetlen a sorsod miatt, Istennek lehetséges. Ezt jelenti, hogy ha már az áldásban vagy, ha a szentségedben tudsz lenni, akkor ami neked lehetetlen volt, Istennek már lehetséges a te életedben. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy szentek legyünk, mert mindezt te önmagadból képes vagy nekünk megadni, a te áldásoddal és lényed kiárasztásával. Köszönjük, hogy mi is szentek lehetünk te benned, tiszták, úgy, ahogy vagyunk, önmagunkat megtalálva, a legtisztábban láthatjuk meg azt, ami van, akivé formáltál bennünket. És ezért hatalmunkban áll még a sorsot is megváltoztatni. Még azokat a dolgokat is megmozdítani, amelyek mozdíthatatlannak tűnnek. Azokat a kötelékeket is feloldani, amelyek megbénítják életünket. És tudjuk az erőt, a te bölcsességedet és jelenlétedet szétsugározni saját életünkben és környezetünkben is. Nem kevesebbet akarsz nekünk adni tehát, mint lényed legbelsőbb középpontját, hogy bennünk is felragyogjon az, és mi is olyan sugárzók legyünk, mint te, és átélhessük ezt a felszabadító, örömteli, teljes életet, azt az igazságot, amely valóban szabaddá tud tenni. Így kérjük most mindnyájunk szívét is, te szenteld meg, add, hogy Krisztust befogadva saját belső lényegünket is meg tudjuk látni, lelkünket. Lélek vagy, szent vagy Te is az Istenben. Az ő lelkéből fakadt a Te lelki életed. Ezért ő az út a Te számodra. Ő az igazságod, és ő az életed, aki a sorsot is meg tudja változtatni. Az az én vagyok, születik meg Te benned is. Add, hogy ebben az én vagyok állapotban tudjunk megmaradni. Uram, itt vagyok, én vagyok. Formálj engem, alakíts. A többit rád bízom. Tudok elengedni. Tudok felvenni dolgokat. Tudok tiszta lenni. Tudom az én kincseimet odaadni neked, hogy Te légy az én kincsem. Te légy az én Istenem. Hogy együtt lehessünk, és szabadok lehessünk, hogy életünk legyen. Áld meg betegeinket, otthonainkban maradt embereket, akik nem tudtak eljönni. Áld meg gyülekezetünket, add, hogy mi is szentek legyünk. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. A Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz téged. Amen. Áldás békesség.